23. fejezet. A lámpás. Vadászat és szerelem. Russzó része. Fogadtatás az Ambigu színházban. Első írói jövedelmem. Ki az a bizonyos Porsche? Miért nem szabad előtte Mélesfield szidni? Lövennel elmentünk Russzóhoz, aki akkoriban a Petit Carreau utcában lakott valami kis nővel. Épp dühöngött. Előző este Romieuvel vacsorázott, kitűnően érezte magát Philippnél, egyébként ajánlom szíves figyelmükbe, mert az egyetlen ember, akinél még vacsorázni lehet, és ott, mire egy óra lett, Russzó derekasan becsípett. Alig, hogy kilépett az utcára, a friss levegő megtette a magáét. Tizet lépett, s részeg volt, százat lépett, s tök részeg. Romieu küzdött akár egy hős, ameddig bírta, cipelte a barátját, csak amikor már másodszor rántotta le magával a földre, szánta rá magát, hogy ott hagyja. Ennek végrehajtásánál azonban figyelembe vette az óvatos előrelátás összes elképzelhető rendszabályait. Először is Russzó lakásától 30 lépésnyire, belátva, hogy minden további küzdelem hiába való, gyöngéden lefektette barátját egy zöldségkereskedés beárata elé, az ott heverő káposztalevére és répa zöldjére. Fejét a ház falának támasztotta, aztán addig verte és rugdosta egy szatócs ajtaját, míg az ki nem nyitotta a boltját. Romieu vásárolt a szatócsnál egy lámpást, letette a földre a barátja mellé. Meggyújtotta a kanócot, és aztán elbúcsúzott boldogtalan barátjától mondván, most pedig aludj jól, Epikurosz fia, ne félj, senki se fog összetaposni. E szózatában Romieu nem csak a jól végzett munka örömét, hanem a gondviselésbe vetett határtalan bizalmát is kifejezte. Hála az éberen őrködő lámpavilágnak, Russzó minden háborgatás nélkül átaludta az éjszakát. Fölébredve néhány pénzdarabot talált a markában. Jótét lelkek koldusnak nézték, és megörvendeztették egy kis alamizsnával. Amikor fölviratta reggel, mégis megalázó helyzetbe került. Minthogy ott lakott a közelben, többen, mint például a szatócs és a zöldségárus felismerték. Vigasztalásul meghívtuk egy jó ebédre a Varieté kávéházba. Vasárnap volt, nem kellett az irodába mennem, ezért aztán ebéd után magunkkal vittük Adolf szobájába. Ez a szép szoba Arnaudék újonnan épített és kitűnően karbantartott házában volt, a La Bruyère utcában. Az Arnaud családot követve Lövenék is ide költöztek a Pigál utcai házból. Asztalhoz ültünk, és megteáztunk, mert Russzó kijelentette, hogy különben nem bírná a szemét nyitva tartani. Aztán szép sorjában felolvastuk neki összes eddigi kísérleteinket, hadd válassza ki ő maga, hogy a sok közül melyik lesz méltó legmagasabb pártfogására. A második jelenetnél Russzó végigheveredett Adolf ágyán, mondván, hogy fekvő állapotban sokkal éberebben tud odafigyelni. A negyedik jelenettől kezdve már horkolt, jeléül annak, hogyha még oly puha ágy volt is a Petit Carreau utca zöldségkupac, a házon kívüli alvás mégsem ad igazán pihentető álmot. Tiszteletben tartottuk Russzó álmát, s vártunk türelemmel, míg föl nem ébredt. Ennek is eljött az ideje. Most viszont arról panaszkodott Russzó, hogy nehéz a feje, és ilyen állapotban nem tud kellőképpen odafigyelni. Kérte, hadd vihesse haza a kéziratainkat, otthonban nyugalomban elolvassa az egészet, és aztán nyilatkozik. Így hát gondjaira bíztuk összes kincseinket, úgy, mint két melodrámát és három bohózatot. Abban maradtunk, hogy a következő hét csütörtökén jövünk össze újra, és itt Adolfnál fogunk vacsorázni. Felismerve vacsora jelentőségét, Adolf édesanyja magára vállalta a gondos előkészítést és a felszolgálás ellenőrzését. Russzónak pedig, akit szóban már meghívtunk, külön írásos meghívást is küldtünk. A báli meghívók aljára azt szokták odaírni, hogy tánc is lesz. A mi meghívónk alján ez a megjegyzés állt, a vacsorához két üveg pezsgő. Amint várható volt, Russzó megjelent. Egyébként se melodrámáink, se bohózataink nem nyerték meg tetszését. Szerinte a melodrámákat túlontúl ismert regényekből merítettük, vagy pedig mások, más címmel megírták már a mi témáinkat. A bohózatokról az volt a véleménye, hogy az alapötleténk úgy szólván közszájon forognak. Ilyen megsemmisítő bírálat hallatára nálunk erősebb ember is összeroppant volna. Adolfnak azonban eszébe jutott valami, amitől bátorságra kaptunk, és önbizalmunk is visszatért. Egy sort se olvasott az egészből, súgta oda nekem. Én is azt hiszem, válaszoltam. Ettől a kis önáltatástól tüstént jókedvünk kerekedett. Az utolsó fogásnál elkezdtem anekdótákat mesélni, többek között elmondtam egy vadász históriát. Ilyet még nem hallottam, kiáltott föl Russzó. Jobbnál jobb témáik vannak, és közben azzal szórakoznak, hogy Floriántól veszik kölcsön a melodrámáikat, és Bügyitől a cselekményt. Pedig ez a történet kész vígjáték, már a címe is megvan. Vadászat és szerelem. Akkoriban még nem mertük tegezni Russzót. Komolyan gondolja? De még mennyire? Akár hozzá is kezdhetünk. Hát akkor gyerünk, kiáltottuk egyszerre. Csak lassan, lassan, mondta Russzó, van még egy üveg pezsgőnk, azt előbb meg kell inni. Sőt, egy harmadik üveggel is felhozatunk, lelkendezett Adolf, legalább nem szárad ki a torkunk, miközben megcsináljuk a darab tervezetét. Nem bánom, mondta Russzó. Fölemelte poharát, a vadászat és szerelem sikerére, kiáltotta. Sejtettük, hogy a felköszöntőt nem hagyhatjuk viszonzatlanul. Csengtek a poharak, míg a szőke nedű ki nem fogyott a palaszból. Hadd jöjjön a harmadik, mondta Russzó, amikor a második üveg legutolsó csöpje is poharába folyt. Hozzák már, mondta Adolf. Lássunk munkához. Munkára fel, kiabálta Russzó. Csöngettünk. A szobalány leszette az asztalról az evőeszközt, a tányérokat, meg az abroszt. Csak a három pohár maradt ott, aztán elém raktak tollat, tintát, papírost. A tollat még a kezembe is nyomták, s ekkor felhozattuk a harmadik üveg pezsgőt. Egy negyed óra alatt kiürült az üveg. Egy óra alatt elkészült a vázlat. Kérem, ne legyenek kíváncsiak. Könnyebb a lelkem, ha elfelejtem, miről szól a darab. Úgy emlékszem, 21 jelenetből állt. Három felé osztottuk őket, mindenkire 7 jelenet jutott, rám az expozíció, Lövenre a cselekmény, Russzóra a befejező rész. Megbeszéltük, hogy egy hét múlva újra együtt vacsorázunk, és akkor felolvassuk a darabot. Egy hét alatt kiki köteles volt megírni a ráeső részt. A régi iskola bohózat szerzőinek ez volt a munkamódszerük. Aztán jött Scribe, és mint Molière orvosa, balra tette a májat, jobb oldalra a szívet. Scribe óta minden másképpen van. Ő ugyanis rendszeresen végezte el azt a munkát, mely odáig nem volt több, mint az ötletek tűzijátéka. Másnap este elkészültem a magam 7 jelenetével. Egy hét múlva találkoztunk. Én elvégeztem a feladatomat, Adolf is a magáét. Russzó nem írt egy árva sort sem. Elmagyarázta, hogy társaságban szokott dolgozni, s ha egyedül van, nem jut eszébe semmi, csak ül tehetetlenül. Azt válaszoltuk, hogy nincs semmi baj, hiszen itt vagyunk, a mi társaságunkban bizonyára tud majd dolgozni. Abban maradtunk, hogy ezen az estén időnket annak a két résznek átnézésére szenteljük, melyet Adolf meg én már megírtunk, és csak másnap kezdődnek azok a társas együttlétek, amikor majd Russzó is megírhatja a maga 7 jelenetét. Másnap estétől fogva hozzá is láttunk a munkához. Mint hogy azonban 9 óra előtt nem kezdhettünk bele, sose végeztünk éjjel 1 óránál előbb. Russzót mindig én kísértem el egészen a Poissonnière utcáig, mert a Szandöni utcában laktam. Merem állítani, hogy mindig a teljes testi-lelki frissesség állapotában adtuk ki kezeink közül, így nem kellett a pénzemet lámpavásárlásra költenem. Aztán elkészült a darab. Most már csak az volt a kérdés, melyik színházat boldogítsuk a remek művel. Nekem mindegy volt, melyik pénztárnál kell majd jelentkeznem, csak mutassák be a darabot lehetőleg gyorsan. Adolf is, Russzó is a Gymnase színházat ajánlották. Beleegyeztem, mert nekem ez is megfelelt. Russzó nyújtotta be felolvasásra a darabot. Őt nem lehetett elutasítani, mert már színre került. Közölték vele, hogy meghallgatják darabunkat. Poisson azonban, mert valójában ő igazgatta a színházat, 3 hétig várakoztatott minket. Erre viszont nem szólhattunk egy szót sem, hiszen mi ketten már jól megtanultunk várni e 2 év alatt. Abban is megállapodtunk, hogy a 3 szerzők közül csak 2 jelennek meg, és a nevükkel is csak ők szerepelnek. Nagylelkűen átengedtem Adolfnak a dicsőséget, valójában csak igazán jelentős művel akartam a nyilvánosság elé lépni. Élet-halál kérdése, hogy az ember miképpen kezdi pályafutását. A Vadászat és szerelem minden bizonnyal figyelemre méltó írásmű volt, de az én reményem és hiúságom különbindulásra vágyott. Ami arra mutat, hogy ez a 2 év alaposan megtépázta ugyan a reményeimet, de csorbítatlanul meghagyta a hiúságomat. Megegyeztünk tehát, hogy sem a felolvasáson, sem a plakáton nem szerepelek. Elég, ha a Dumas nevet majd a műsorban kinyomtatják. Végre ránk virradt a nagy nap. Töredelmesen bevallom, hogy a kínok kínjait álltam ki 11-től 3-ig. Pontban 3-kor kinyílt az ajtó, melynek nyílásában 2 komor alakot vettem észre. Russzó jött elől, mögötte Löwen lépett be. Színdarabunkat egyhangulag visszautasították. Csak egyetlen kiáltás volt hallható. Lassagne látta, mennyire lesújtott a dolog, s őszinte szívből megsajnált. Amikor 3. társunk kiment a szobából, odasúgta: ne búsuljon, barátom, majd írunk együtt egy darabot. Nem tréfál, kiáltottam, s felugrottam nagy örömömben. Csendesen, szólt rám. Nem kell sem a folyóson kikültölni, sem az irodában kidobolni. Ne féljen. Olvastam a folytábornokhoz írt ódáját. Kezdőírás, de találtam benne szép verssorokat és néhány jó hasonlatot. Magából lesz valami, és én hozzá akarom segíteni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Csak az a baj, hogy mi ketten nem fogunk tudni a próbákra eljárni. Össze kell társulnunk még valakivel, különben se szeretném, ha kiderülne, hogy részt veszek ilyesmiben. Válasszon, akit akar. És mikor kezdünk hozzá? Hogy mikor? Keresen egy jó témát. Én is keresek valamit, amelyik jobbnak látszik, azt megírjuk. Ernest visszajött. Lassagne intett, hogy hallgassak. Bólintottam. Értettük egymást. Russzó, Adolf meg én, ahogy megbeszéltük, este találkoztunk. Az ilyen visszautasított színpadi szerzők találkozása a legszomorúbb dolog a világon. Nem beszélek egy Corneille-ről, egy Viennéről, a többieket azonban kivétel nélkül egy ki nem mondott kérdés furdalja. Az a kérdés, hogy hát, ha mégis tévedett az igazgató. Az a kérdés, hogy ki tudja, hát, ha mégis mi magunk tévedtünk. Mint hogy ezt a nagy kérdést se jobbra, se balra nem bírtuk volna eldönteni, az arany középutat választottuk, az, hogy darabunkat benyújtjuk egy másik színházhoz. De vajon melyikhez? Poisson mély megvetéssel a Bulvár színházhoz utasított minket. Russo azt ajánlotta, hogy olvassuk fel darabunkat az Ambigúban. Varezzel a rendezővel baráti viszonyban volt. Remélhettük tehát, hogy a felolvasás körül nem lesz olyan hosszú húzavona, amilyen más színházaknál elkerülhetetlen lett volna. Russo javaslatát elfogadtuk. Mindjárt másnap terminust kértünk, ki is tűzték a következő hét szombatjára. Izgatottan vártuk a szombatot. A legizgatottabban én. Az eredmény, még ha lesújtó lesz is, anyámnak és nekem élet-halál kérdésévé vált. Egyre növekvő szorongással láttuk, hogy a teljes összeomlás küszöbén vagyunk. Igaz ugyan, hogy Dupré, a szomszédunk meghalt, és a lakását, mely 100 frankkal olcsóbb volt a miénknél, az ő tanácsát követve átvettük, de még így is, a legtakarékosabb életmód mellett is pénzünk apránként elfogyott, és már nem volt messze az az idő, melyre gondolni se szerettünk, amikor az én fizetésem lesz az egyetlen jövedelmünk. Aztán beköszöntött az a nevezetes szombat. Én az irodába mentem, ők ketten a színházba. Egy órakor kinyílt az ajtó, és a nyílásában megjelenő két alak arckifejezéséből épp úgy kiolvashattam a választ, mint a múltkor. De most azt kiáltottam oda: elfogadták? Köszönkiáltással, barátom, mondta Russo. És az a bizonyos kuplé? Megújrázták. Ú, ingatag emberi ítélőképesség! Amitől Poisson felháborodott, azért Varez lelkesedett. Érdeklődte, mennyi szerzői jogdíjat fizet egy zenés vígjáték után az Ambigu Színház. Megtudtam, hogy a 12 frank jogdíjon kívül 6 jegyet is kapnak a szerzők az előadásra. Vagyis fejenként és esténként 4 frankot és 2 színházjegyet kapunk. A 2 jegyára külön 2 frankot jelentett. Ennek folytán drámaírói pályafutásom elején esténként 6 frank lesz a jövedelmem. Ha a fizetésemet napokra osztanám el, akkor ez a 6 frank éppen a másfélszerese. De mikor lesz a bemutató? Russzónak azt ígérték, hogy amilyen hamar csak lehet. És valóban, őt már 1 hét múlva behívták, hogy olvassa fel a színészeknek a darabot. Milyen boldog nap volt ez! A felolvasásról jövet Russo félrevont. Mond csak, kérdezte, mert az elmúlt időkben kétség és reménység közt hánykolódva összetegeződtünk. Nincs szükséged pénzre? Pénzre? Kiáltottam. De még mennyire? Rendben van, ha így áll a dolog, összehozlak egy jóra való emberrel, akitől kölcsönt vehetsz fel. Kölcsönt? De mire? A jegyeidre. Milyen jegyekre gondolsz? A színház jegyeidre, barátom. Arra a 2 jegyre, amely naponta jár nekem? Hát persze. Ha tudni akarod, én a magam részéről már mindent eladtam neki. A jogdíjat is, a jegyeket is általányban. Összesen 250 frankot kaptam érte. Aztán eszembe jutott, hogy a barátaimról sem illik megfeledkezni. Agyba főbe dicsértelek neki. Kezdő fiatal író vagy, ugyan, mondtam neki, de olyan kezdő, akire nagy jövő vár. Azt, hogy melletted el fog törpülni Scribe és Casimir de Lavigne, épp csak éreztettem vele. Ma este várt téged az Ambigu kávéházban. Hogy hívják az emberedet? Horsi a neve. Jól van, ott leszek. Russo ott hagyott, aztán visszajött. Egyébként, mondta, beszélhetsz neki, amit akarsz, csak arra az egyre vigyázz, nehogy rosszat mondj Millesville-ről. Hogy mondhatnék róla rosszat, amikor a lehető legjobb véleményem van róla? Ó, te naív ifjú! Nem ismered még azt az irodalmi szokás, hogy azt higgyük a legjobban, akit a legtöbbre becsülünk? Nem, ezt nem ismertem, de miért nem szabad szidni Millesville-t Porsche előtt? Majd egyszer, ha lesz rá idő, megmagyarázom. Ezzel Russo jókedvű arccal integetve otthagyott, zsebében csörgetve 250 frankját. Én meg törhettem rajta a fejem, hogy miért nem szíthatom Mélesville-t Porsche előtt. Ezen a napon meg se vártam a munkaidő végét, vidáman elrohantam, hogy megvigyem anyámnak a jó hírt. Mindent elmeséltem, csak Russo javaslatát hallgattam el. Este, amikor elkészültem a délutáni irodai munkámmal, az Ambigu kávéházba mentem. Megkérdeztem, hol találhatom Porsét. Ott, mondták egy dominózó férfire mutatva. Még oda sem értem, már fölállt, úgy látszik rám ismert. Én vagyok az a fiatalember, mondtam, akiről önnek Russo barátom beszélt. Rendelkezésére állok, uram. Siet, vagy van annyi ideje, hogy ezt a dominó játszmát befejezhessem? Ráérek, uram, játsza csak végig. Én közben az utcán sétálok egyet. Kiléptem az utcára, és vártam. 5 perc múlva Porsche csatlakozott hozzám. Úgy hallom, uram, hogy a darabját elfogadta az Ambigu színház. Épp ma kezdték meg a próbákat. Tudok róla. És ön pénzé jóhatja tenni a színház egyeit? Igen, uram, a helyzet ugyanis a következő, és dióhéjban elmondtam életem történetét. Mennyit szeretne kapni a jegyeiért? Bizonyára tudja, hogy 2 frannál nem érnek többet. Sajnos, uram, tudom. Én tehát nem adhatok sokat értük. Belátom, uram. Hát, ha nem lesz a darabnak sikere? De valami csak ad értük, ugye? Hogy mennyit? Lássuk csak. Maga hogy gondolja? Össze kellett szednem minden bátorságomat, oly képtelennek éreztem, amit kérek. Adhatna értük? 50 franc? Hát hogyne? És mikor? Most mindjárt, csak be kell mennem a kávéházba, mert ott van a pénzem. Én is önnel megyek, hogy megírhassam a nyugtát. Fölösleges. Fölírom a nevét a jegyzékembe, ugyanúgy, mint Mélesville-t és a többiekét. Szavát adja, ugye, hogy a jövőben is együtt fogunk dolgozni. Együtt, életre halára. Porsche bement a pénztárnál, fölvett 50 frankot, és a kezembe nyomta. Nem emlékszem még egy olyan kellemes tapintású tárgyra, mint amilyen ez az első pénz volt, amit a tollammal kerestem, hiszen amit eddig kaptam, az csak az írásomért fizették. Parancsoljon, mondta Porsche. Legyen okos, írjon szépeket, és én be fogom mutatni Mélesville-nek. Ránéztem. Most már másodszor említette azt a nevet, melyet Russo oly nyomatékosan ajánlott figyelmembe. Miért akarja, hogy megismerkedjen Mélesville-lel? Puhatolóztam félénkem. Miket kérdez? Hát, hogy együtt dolgozzanak majd. Ő egy-kettőre divatba hozná magát. Megint ránéztem. Hallgasson ide, uram, szóltam hozzá. Nagyon fájlalnám, ha azt, amit mondani akarok, zokon venné. Ú, sziszent föl Porsche, csak nem valami rosszat akar mondani Mélesville-ről. Isten őriz, uram, én őt, ha jól emlékszem, mindössze 1 vagy 2 láttam. 35 éves lehet, ugye? Annyi. Sovány, barna hajú. Igen. Mindig mosolyog. Mindig. Pompás fogsora van. Ő az. Nos hát, szerintem Mélesville a legelmésebb emberek egyike. Azt elhiszem. Nekem azonban van egy eltökélt szándékom. Mégpedig az, hogy 1 vagy 2 év alatt a magam erejéből érjem el az első nagy sikeremet. Hol? A Théâtre Français-ben. Ó, az nehéz eset. A Théâtre Français? Az bizony. Kinek nehéz? Nekem? Hogy érti ezt? Úgy, hogy az az istenverte színház elképzelhetetlen nehézségeket támaszt a jegyekkel. Nem baj. A jogdíjakat pontosan fizeti, és ha maga ott akar beérkezni, jól teszi. De én figyelmeztettem, hogy nem lesz könnyű. Azt el is hiszem, bár én ismerem Talmát valamennyire. Úgy? Az sokat ér. mintha Rómában azt mondhatná, ismerem valamennyire a pápát. Hát csak rajta, rajta, de ne felejts el soha, hogy Porséval kötötte az első megállapodását. Eszem ágában sincs elfejteni. Legyen is jó a memóriája. Akinek jó a memóriája, annak többnyire a szíve is jó. Azt hiszem, uram, hogy maga élő bizonysága annak, amit most mondott. Miből gondolja? Abból, hogy már kétszer vagy háromszor említette Mélesville nevét. Mélesville? Ennek az az oka, uram, hogy az életemet is szívesen odaadnám érte. Nem veszi tolakodásnak, ha megkérdezem, mi ennek a rajongásnak a forrása? Egyszerű a magyarázat. Valamikor paróka készítő voltam, és Mélesville fejdíszét is én állítottam össze. Ő vagyonos ember, de ez nem számít. Darabokat ír. Akkoriban 10 vagy 12 évvel ezelőtt még nem pénzért árulták a jegyeit, hanem ingyen osztogatták. Higgy el, uram, hogyha vagyonos ember volnék, én is ingyen adnám önnek a jegyeimet. Félreértett. Mondom, akkoriban a jegyeket nem pénzért adták, hanem ingyen. Mélesville nekem adta a jegyeit, én pedig elvittem a színházba barátaimat, és megtapsoltuk az ő darabjait. De ő annyi darabot írt, és oly sok jegyet adott nekem, hogy felötlött bennem, mi lenne, ha ezentúl nem ingyen kapnám és adnám, hanem megvásárolnám és árusítanám ezeket a jegyeket. Elmondtam neki az ajánlatomat. Megbolondult Porsche, kérdezte. Mi a csodát akar maga ezzel? Hadd próbáljam meg. Tessék, barátom, ha akarja, megpróbálhatja. Meg is próbáltam, uram, és nem jártam rosszul. Azóta ezzel foglalkozom, és ha valaha meggazdagszom belőle, Mélesville-nek köszönhetem, ha egyszer eljön hozzám, megláthatja az arcképét. Ott lóg a feleségem és a gyermekeim képe mellett. Később, és nem is egyszer, jártam Porsche lakásán. Százszor azért, hogy szívességet kérjek, és csak egyszer, hogy szívességeit viszonozzam. Mindig megakadt a szemem Mélesville arcképén, mert ez a kitűnő ember a felesége és a gyermekei képével egyenrangúnak tartott. Aztán úgy hozta a sors, hogy Porsche kávétól akart kérni valamit, vagy mit, arra nem emlékszem, kávé volt akkoriban a szépművészeti ügyek felügyelője. Én vezettem be hozzá Porsche-t. Nézd meg, jó lesz az embert, mondtam Kávénak. Egy negyed század alatt többet tett a francia irodalmért, mint amennyit te összes elődeiddel és utódaiddal egyetemben egy évszázad alatt tehetsz érte. És ebben nem volt semmi túlzás. Soha eszébe nem jutna egy pénzavarba került irodalmárnak, hogy a belügyminisztertől vagy a szépművészetek felügyelőjétől kérjen segítséget. Csak Porschéhoz fordul, és jól teszi. Porsche kedves mosolyjal és nyitott pénztárcával fogadja. Ezt a kettőt a belügyminisztertől semmiképpen nem kapná meg. Hivatkozom a holtakra, Tialulonra, Solierre, Balzacra, és hivatkozom az összes élőkre. Nem sok, ha azt mondom, hogy Porsche az elmúlt 25 évben 500 000 frankot adott kölcsön a francia íróknak. Én magam például ugyanannyit köszönhetek Porsche-nak, mint amennyit ő Mélesville-nek, s ha manapság elmegyek hozzá látogatóba, büszkeségtől dagadó szívvel nézegetem a képmásomat három alakban. Melszobor, pasztelkép és miniatűr érem formájában a Porsche gyerekek portréi mellett. A legnagyobb hálára azonban az a tőle kapott első 50 frank kötelez. Sietve elvittem anyámnak, akinek szívében újra kivirágzott az égnek az a félig már elfonnyadt virága, amelynek neve Remény.